Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat az apostolok cselekedeteinél. A harmadik rész első versétől fogom olvasni Isten igéjét. Ez a 137. oldalon található az Új Szövetségben. Tehát apostolok cselekedetei, harmadik rész első verstől olvasom, és álljunk föl, így is megadva tiszteletet Isten igéjének és az Úrnak. Tehát apostolok cselekedetei 3.1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Úrunk, hálát adunk neked a te igédért. Hálát adunk neked, hogy mindazok, amik akkor történtek, ma is történnek. Hálát adunk neked, hogy ma is munkálkodsz. És most megnyitjuk a mi szívünket, és kérünk téged, hogy szólj hozzánk, vezess bennünket. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Péter és János szokásához híven felmentek a templomba a délután 3 órai imára. Egyébként ezt a Biblia több helyen feljegyzi, hogy istenfélő zsidók, istenfélő pogányok, akik Izrael istenét követik, ezt gyakorolták. Például Dánielről, akiről olvastunk most itt a hónap igéje kapcsán, nála is följegyzi ezt, hogy őt nem lehetett ettől eltántorítani. Aztán Kornéliuszról is följegyzi ezt, aki aztán Péter szolgálata révén tért meg. Olvasunk itt egy emberről, akit azért vittek mindig oda, mert itt tudott a legtöbb alamizsnát kapni. Gondolták Isten népéről, hogy talán a legjobb alkalom Isten népénél, hogyha kérni akarunk valamit, amikor az Isten tiszteletre mennek, mert akkor vannak a legszentebb hangulatba. Igaz, az ember megy a templomba, akkor úgy érzi, hogy hát csak kéne már valami jót is cselekedni. Bármi baptisták tudjuk, hogy a jó cselekedetek, azok nem visznek bennünket az üdvösségre, de azért azt is tudjuk, hogy azért Istennek tetszenek ezek a dolgok. És hát így gondolkoztak akkor is az emberek, így gondolkozott ez a beteg ember is, és valószínű ez működött is. Isten népétől, amikor úgymond szent hangulatban van, akkor lehet kapni dolgokat. Egy születésétől fogva beteg emberről van itt szó. És valami egészen más történt, mint amit bárki itt várt volna. Isten ereje és ajándéka megnyilvánult valami egészen különleges módon. Egészen különleges módon. Szeretnék a Ézsaiás könyvéből, a 35. részből, vagy akár az egész részt felolvasni, hiszen itt valami olyasmi történt, amiről Ézsaiás prófétált. Tulajdonképpen egy messiási profécia teljesedett be. Úgy olvasuk az Ézsaiás könyvének 35. részében, hogy örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz, virágba borul és vigad, vigan örvendezik. része lesz a Libanon pompájában, a Karmel és a Sáron díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankat kezeket. Tegyétek erőssé a roskadozó térdeket, mondjátok a remegő szívőeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. És itt a hatodik vers, ami nagyon hasonló az, ami történt, szökelni fog a sánta, mint a szarvas. Úgy olvastuk, hogy ez az ember nem csak meggyógyult, hanem ugrándozott ott, és örvendezett, és dicsérte az Urat. Azt mondja Ézsaiás, szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újong a néma nyelve, mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és kákaterem. Jól megépített útja lesz, melyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta. Bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad, ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta, amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott. Újongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömmel lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Ézsaiás könyvében is azt látjuk, hogy amikor a Messiás megjelenik, és itt akkor már nem a Messiás volt, hanem a Messiásnak a tanítványai. De amikor a Messiás bemutatkozik, akkor ott minden egészen megváltozik. És úgy olvastuk a végén Ézsaiásnál, hogy a megváltottak útja lesz. Hogy nem csak csodák történnek, bár ezek nagyon fontosak voltak akkor, hiszen ezek jelezték a Messiásnak az idejét. És ezek nagyon fontosak személyesen számunkra, mert vágyakozunk gyógyulásokra, vágyakozunk szabadulásokra, de mégis az Isten ereje leginkább abban mutatkozik meg, hogy megváltást nyerünk. Itt az apostolok cselekedeteinek a következő részében Péter el is mond egy prédikációt, és a 26. versben így fejezi be, Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el szolgáját, aki megállt titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy az Úr Jézus azért jött, és azért szolgál felénk, azért gyógyít bennünket, azért a szabadulást, hogy megtérjünk a gonoszságunkból. Sokszor lehet hallani megtérés történeteket, és gondolkozunk azon, hogy mi van a jó, az úgynevezett jó emberekkel, akik mégis nem éltek olyan szörnyű életet, nem csináltak válogatott bűnöket. És talán elhisszük még magunk is, hogyha mi vagyunk azok, hogy mégis mi nem voltunk annyira rosszak, és hát őket akkor így szereti az Isten. De itt nem ezt olvassuk. Azt olvassuk, hogy megtérít mindenkit a maga gonoszságából. Hogy Isten ilyen. Isten ilyen, hogy ő meg akar bennünket szabadítani. Meg akar bennünket gyógyítani a mi testi bajainkból. Meg akar szabadítani bennünket a lelki bajainkból, és meg akar téríteni bennünket a mi gonoszságainkból. És csodálatos volt hallgatni most a bizonyság tételeket, amiben ezt láttuk, hogy igen, Isten munkálkodik. És Isten nem azért teszi ezt, hogy lesújtson ránk. Amikor hallgattam Veronikának a bizonyság tételét, nem tudom, itt van-e Veronika most, vagy elment a gyerekekkel, akkor eszembe jutott az én történetem a vakbél gyulladásommal, ahol az Isten egy kicsit a fejemre koppintott, és talán nektek is vannak történetek, amikor azt teszitek észre, hogy Isten szól, és időnként nehézségeket is megenged. De ő nem azért teszi, hogy bántson, hanem hogy megszabadítson bennünket abból a gondolkozásból, ami ebben a világban van. Miért történt ez mind így, ahogy itt olvastuk Isten igéjében? És most, amikor itt vagyunk egy szép ünnepen, látjátok, hogy itt vannak már a baptista ünnepi hétnek a brosúrái. 5000 darabot nyomtattunk, úgyhogy elég jól el tudjuk majd valószínű terjeszteni a városba. Ilyenkor talán fölmerül a kérdés bennünk, hogy hát mire való ez az egész tulajdonképpen? Miért csináljuk ezt? Mit fog Isten cselekedni közöttünk? És itt is ezt tenném fel, hogy miért, egyáltalán hogyan történhetett mindez. És hogyha megnézitek, az első dolog, amit nem mehetünk el, hogy Péter és János, akkor mondhatjuk azt, hogy az Úrban voltak, és mondhatjuk, hogy véletlenül pont imádságra mentek, de ez az ő szokásuk volt. Egy mély kapcsolatuk volt az Istennel. És mély hitük volt a megváltóban. Ő nekik nagyon friss volt, mondhatjuk, hogy nekik könnyebb volt, mert hát nemrég történtek a dolgok. De így volt. Ők mélyen hittek a megváltóban. És imádkoztak, fölmentek rendszeresen azokra az időkre, amikor az Úrral voltak. Ezt nem szabad félretennünk, nem szabad elfelejtenünk, hogy ha nem járunk az Úrban, hogyha nem ápoljuk vele a kapcsolatot, ha nem vagyunk nap mint nap vele, akkor ábrándozhatunk ilyen dolgokra, és mondhatjuk, hogy ja, persze, ilyen csodák csak akkor történtek, mert mi már úgy tapasztaljuk, hogy a mi életünkben nem történnek, akkor nem történnek. De hogyha az Úrral járunk, akkor történnek ilyen dolgok. És olyan jó volt hallgatni a bizonyságtételeket, hogy igen, hogyha az Úrhoz kiáltunk, akkor az Úr ma is válaszol. Aztán egy másik dolog, amin gondolkoztam, hogy miért történhetett mindez, hogy Péter és János elég jól tudták, hogy mit tudnak adni, és mit nem tudnak adni. Ugye mondták is, hogy hát aranyat, ezüstöt nem tudunk adni. Ők úgy voltak vele, őnekik nagyon így volt, nagyon igaz volt, hogy fizikai dolgokat nem nagyon tudtak adni. Bár lehet, hogy tudtak volna valami kevés pénzt is adni, lehet, hogy tudtak volna egy jót beszélgetni ezzel a koldussal, de azt mondták, hogy ők ilyeneket nem tudnak adni, hanem nekik valami egészen más van a birtokukban. Tudatában voltak annak, hogy mi az, amit ők tudnak adni. És ezen gondolkoztam, amikor olvastam ezt a történetet, hogy mi vajon tudjuk-e. Mondjuk a mai 21. századi egyház tudja, hogy mi mit tudunk adni a világnak. Mert rengeteg mindent adunk. Csinálunk ruhaakciót, próbálunk segíteni az embereknek, valaki tűzit fát vág, és még sorolhatnám. És ezek mind nagyon szép dolgok. De hogy mit tudunk mi igazán adni? Hogy tudjuk-e? És amikor ez a 20 éves jubileum van, akkor ez egy nagy kérdés, hiszen most szeretnénk még inkább bemutatkozni ennek a városnak, hogy mit tudunk mi adni. Mert ha ez a Péter és a János nem tudta volna, akkor lehetett volna akkor is egy szép történet ebből, hogy oda mennek, esetleg adnak néhány ezüstöt, ha van nekik ilyen, ha nincs, akkor csak kevesebbet, és adtak valamit. És talán mi is sokszor így vagyunk, hogy vágyunk arra, hogy adjunk az embereknek dolgokat, és adunk is ezt-azt, de azt adjuk-e, ami nekünk van. Eszembe jutott eszembe jutott az Oroszlán király története, mert ki az, aki látta az Oroszlán királyt, meg tudja, hogy azért elég sokan jó, akkor megnyugodtam, hogy abban van egy olyan rész, amikor hát a Szimba ugye elmenekül, és jól érzi magát ott a Pumbával, meg a még nem tudom kivel, hogy? Timót, igen. Hakuna Matata van egyébként. Jól el vannak, és tulajdonképpen boldogan élnek. És amikor így gondolkoztam ezen a történeten, akkor egy kicsit ez jutott eszembe rólunk. Már nem rólatok, hanem így a kereszténységről. Sokszor így vagyunk. Jól vagyunk. És lehet, hogyha valaki lát ugye bennünket kintről, akkor még sóvárog is, hogy hát de jó ezeknek, milyen vidámok, pedig hát olyan sok nyomorúság van itt a földön, és olyan sok félelem van. És amikor aztán találkozott a Szimba a hölgy oroszlánnal, már nem tudom, hogy hívták őt, akkor, hogy? Lara. Jó, mindegy, idáig nem, de ti tudjátok. Akkor kiderült valami nagyon fontos dolog a Szimbának az életében. Mégpedig az, hogy hát azért ő nem erre hivatott. Nem erre a életmódra hivatott, hanem ő neki van valami, ami csak neki van. Csak neki van. Mégpedig az, hogy ő az egyetlen, aki az Ordonnak a ugye a gonosz oroszlánnak a hatalmából ki tudja menteni a többieket. Őneki van egy küldetése. És aztán elgondolkozott ezen a Szimba, úgy emlékszem én, hogy azért nem volt olyan könnyű döntés, de aztán azt mondta, hogy igen, visszatér oda, amit neki kell csinálni ebben a világban. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi mit tudunk adni ennek a világnak. Mi nem azt tudjuk adni ennek a világnak, hogy a világ nyomorúságai ellenére jól tudjuk magunkat érezni, és úgymond kapunk áldásokat az Istentől, hanem nekünk valami sokkal több van. És ez a Péter és ez a János, ez tudta, hogy ő neki valami sokkal több van. Aztán mi volt még, ami kellett ahhoz, hogy mindez megtörténjen? Azt gondolom, hogy elég nagy bátorságra is szüksége volt Péternek és Jánosnak. Nem tudom, hogy ők hogy kommunikálták ezt le az Úrral, mert nem hiszem, hogy Péter és János valami csodagyógyító volt, akik így jártak, keltek és mindenhol jöttek hozzá ugye a betegek, hanem itt ez Isten cselekedett. De Péternek és Jánosnak el kellett hinni, hogy ez így fog működni. Oda kellett nyúlni, bátorság kellett. Hogyha ők úgy voltak vele, hogy hát a gyógyítások csak addig történnek, amíg az Úr Jézus itt volt, most már biztos nem lesz, hát akkor nem sok esély lett volna erre a történetre, mert akkor ugye az értelmileg, agyilag ők lelettek volna korlátozva, hogy itt, hát itt segíteni nem tudunk, max egy kicsit jobbá tudjuk tenni ennek az embernek az életét. Tehát volt bennük egy erős reménység, egy nyitottság arra, hogy Isten munkálkodhat rajtuk keresztül. És utána pedig, amikor úgy érezték, hogy most itt ezt kell nekik mondani, akkor nagyon nagy bátorságra volt szükség. Tehát három dologra volt szükségük. Egyrészt az Istennel való folyamatos kapcsolatra. Másrészt arra, hogy tudják, hogy ők miért vannak ebben a világban, mi az, ami nekik van. És ezzel majd gondolkoznunk kéne, hogy mi is volt ez, ami nekik van, mert én nem hiszem, hogy valami csodatévő gyógyító voltak ők, hanem inkább az Isten ereje, az Istennek a kapcsolata volt meg nekik, és bátorság is szükségeltetett ahhoz, hogy mindez megtörténjen. Hát gondolkoztam azon, hogy mi fog történni ezen a 8 napon, itt a baptista ünnepi héten. Szerintem mindenképp jó lesz. Tehát ha már nem csinálunk semmit, csak eljönnek ide az előadók, mi is eljövünk ide, meghallgatjuk őket, és még lesz egy-két érdeklődő is, jó, szép alkalom lesz, nem? És mondhatjuk, hogy na, még lehet, hogy az én vállamat is megveregethetik, hogy milyen szép alkalmat szerveztem, bár lehet azt mondhatjuk, hogy lehetett volna jobb is. Tehát le fog menni ez az alkalom mindenképpen. De hogy ezt akarjuk-e, mit akarunk tulajdonképpen? Mi fog történni most? Szeretnék most egy kis segítséget kérni tőletek. Egy picit olyasmit, mint amikor Jézus a tanítványainak mondta, amikor az 5000 ember megvendégelése volt, és azt mondta, hogy hát figyeljetek, éhesek ezek az emberek, és hát mit mondott, hogy figyeljetek, nálam itt a bozótban van rengeteg kaj, úgyhogy menjetek oda hozzátok, azt osszátok. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy figyeljetek, hát itt van ez a sok ember, hát adjatok nekik enni. Szegény tanítványok meg is ijedtek, és most én szeretném így magamat is ide a padokba beültetni, tehát, hogy Jézus kérdezi tőlünk, hogy mitek van? Mert ugye Péter és János azt mondta, hogy amink van, azt tudjuk adni. Ez egy nagy bölcsesség. Ugye, akkor mi van nekünk? És most szeretnélek kérdezni benneteket, hogy mondjunk dolgokat, hogy mi van nálatok? Mi van nálam? Mi az, amit mi tudunk adni? Szerintem nagyon sok minden van, csak próbáljuk meg összeszedni dolgokat. Amink nekünk van, mert amink nincs, azt nem tudjuk adni. Egész Szombathelynek a szegényeit nem tudjuk eltartani, nincs annyi pénzünk. És még sorolhatnánk sok mindent, hogy mi nincs nekünk, de mink van. És most komolyan kérdezem, tehát ez nem egy költői kérdés, hanem várok, hogy mindenki nézzen be a zsebébe, mi van nála. Tehát azt mondja Bandi, hogy van szeretetünk, van szolidaritásunk. Ugye szeretetünk, az milyen? Milyen szeretetünk van nekünk? Honnan való szeretetünk van? Testvér szeretet, de honnan van az a szeretet? Az az Istentől való szeretetünk van, tehát nem emberi szeretetünk van, hanem egy olyan szeretetünk, amivel az Isten szeret. Aztán, mi van még? Marika, örök életünk is van. Örök életünk is van. Hát azt adni mi nem tudunk, de el tudjuk mondani, hogy nekünk van ilyen, és hogy neked is lehet ilyen. Aztán mi van még? Tapasztalatunk. Aha, az Istennel való tapasztalatunk van. Vannak bizonyságaink, vannak történeteink, van egy csomó dolog, amit átéltünk az Istennel. Bibliánk is van, és akkor, hogy az elődömhöz visszanyúlhassak, hogy nyitott Bibliánk van, ahogy Árpád mondaná, igaz? Mert a Biblián nagyon sok embernek van, de nekünk nyitott Bibliánk van, olyan Bibliánk, amit szoktunk olvasni. És nagyon különleges dolgokat találunk benne. Aztán mink van még? Reménységünk is van. Reménységünk is van abban, hogy soha nem fog érni semmi baj bennünket, mindig minden szép és jó lesz. Ilyen reménységetek van? Na, akkor milyen reménységünk van? Istenben. Hát szépen hangzik, de mi az? Örök életben való reménységünk van. Vagy még e világban milyen reménységünk van? Tehát, mert azért, hogy velünk lesz az Úr mindig, meg olyan reménységünk is van, hogy ő soha nem fog nagyobb próbába engedni bennünket, amit el tudunk hordozni, nem kell félnünk. Aztán valaki mondott közben még valamit, hogy mink van még. Hitünk is van. Hát hite sok embernek van, mert elhiszik, hogy Isten van. Aha. Nekünk milyen hitünk van? Miben különbözik a mi hitünk? Élő, Krisztusban való hit. Ismeritek azt a példát, tudjátok, amit szoktam mindig mondani, a talicskás példát, hogy nekünk olyan hitünk van, hogy bízunk is az Úrba, és belismerünk ülni a talicskába. Ugye valaki, csak aki esetleg nem ismeri, talán még egy ember van itt a teremben, hogy ugye ez a talicskás ember magasan át tudja tolni egy dróton a talicskát, és mindenki elhiszi neki, hogy akárhányszor át tudja tolni, de amikor azt kéri, hogy valaki üljön be a talicskába, akkor senki nem mer beülni. Na ez a hit, ami nekünk van, hogy mi bemerünk ülni a talicskába, hogy mi rámegyük bízni az Istenre az életünket. Aztán mi van még nekünk? Bocsánat? Igen, ismerjük az evangéliumot, az örömhírt, aztán ott Istentől kapott Szentlélek. Tehát lélekkel vagyunk teljesek. A lélek betölt bennünket, és őre figyelhetünk. Van még esetleg valakinek? Még szerintem sok mindenünk van. De én szeretném, hogy megmaradjon bennetek ez a gondolat, hogy mi van nekem, amit én tudok adni. Mert ezen az ünnepi héten, de nem csak az ünnepi héten, hanem bármikor, amikor itt vagyunk a Földön, akkor nekünk nem azt kell adni, amink nekünk nincs, hanem azt kell adni, ami nekünk van. De ehhez kell egy Istennel való kapcsolatunk, és ehhez kell bátorságunk, hogy legyen. Hogyha az Isten szól, és azt mondja, hogy igen, most tudod te ezt adni, ami neked van. És akár lehet nekünk olyan helyzet is, mint ami itt volt, amikor valakire imádkozunk kell, hogy meggyógyuljon. Hogyha az Isten használ bennünket. Hogy hisztek-e abba, hogy az Isten adja ezeket azért, hogy mi ezeket továbbadjuk. És mi nem azért vagyunk itt a világban, hogy elszigetelve jól érezzük magunkat. Hanem azért vagyunk itt, hogy mindazt, amink van, azokat tudjuk adni. Van tehát, amit kaphatunk az Istentől. Igen, kaphatunk anyagi javakat is, kaphatunk gyógyulásokat is, kaphatunk lelki javakat, kaphatunk szabadulásokat, de leginkább, hogyha visszaemlékeztek a nyári időszakban, amikor Jézus imádkozott a Gecsemáné kertben, akkor ő azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy a tanítványainak legyen békessége, tőle való békessége, Istentől való békessége, ami fölötte van minden nyomorúságnak. Azért imádkozott, hogy legyen egység a tanítványok között, ezt is tudjuk mi adni, egy Istentől való egységet, hogyha ide valaki bejön, akkor azt tapasztalja, hogy igen, mi együtt vagyunk, és az Urat szeretjük, és van közöttünk valami különleges dolog, ami máshol nincs, és azért is imádkozott, hogy legyen Isten ismeretünk, valódi Isten ismeretünk. Mitől lehet jó a mi gyülekezetünk? Mit gondoltok? Én néhány dolgot írtam magamnak. Először is, hogyha Istenről szól a mi gyülekezetünk. Az üzenet minden Krisztusról szól ebben a közösségben. Aztán, hogyha bennünk jelen van Krisztus, akkor jó egy gyülekezet. Hogyha amikor itt leszünk majd az ünnepi héten, és találkozunk sok-sok emberrel, akkor a Krisztus tud szólni belőlünk, mint ahogy a Péterből és Jánosból is a Krisztus szólt. Aztán akkor jó a gyülekezetünk, hogyha gyógyulások lehetnek nálunk. Fizikai gyógyulások, lelki gyógyulások, szabadulások. És attól jó a mi gyülekezetünk, hogyha megtérnek az emberek, akik itt vannak. Segítsetek nekünk, akik már régóta jártok ide, és még nem adtátok át az életeteket. Most hívok mindenkit erre, hogy térjetek meg az Úrhoz. És szeretném azt mondani, hogy Péter, miután történt ez a csoda, szeretném elolvasni most Péternek a bizonyságtételét, nem olyan hosszú, hogy mire is mutatott ő rá. Úgy folytatódik Isten igéje, hogy mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez. Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mi atyáink istene, megdicsőítette fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és az igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért. Az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztott őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Azt mondja tehát Péter, hogy nem ők végezték ezt, hanem az Istenbe vetett bizalom az, ami meggyógyította ezt az embert. És az Istenbe vetett bizalom tud téged is meggyógyítani, és ő tudja helyreállítani az életedet. Most már tudom, mondja Péter, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti elöljáróitok is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztus a szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiás úr rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétai szája által. Maga Mózes mondta, prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én, őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell írtani a nép közül. A próféták is Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendöltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz, és a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. És a záró mondat, Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el szolgáját, aki megállt titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából. Azt mondja tehát Isten, hogy megáld bennünket azzal, hogy a megtérésre vezet bennünket, és megtérít bennünket a mi gonoszságunkból. Hogyan készülsz erre a 20 éves ünnepre? Ez most egy jó lehetőség, hogy egy picit átgondoljuk, de igazából az egész életünkről van szó. Úgy vagy, hogy majd megnézed a programokat, és eljössz esetleg? Azt mondod, hogy amikor tudsz, majd itt leszel. Vagy azt mondod, hogy szolgálni is fogsz, tovább mész, és azt mondod, hogy igen, részt akarok ebbe venni. De ez még mindig nem az, amit Péter és János csinált. Vagy megragadod azt a lehetőséget, hogy Isten rajtad keresztül szolgálni fog. Hogy megnézed, hogy mit van neked, és azt mondod, hogy igen, én azt akarom adni, ami nekem van. És így akarom élni az életemet. Szeretném, hogyha most... hárman, négyen, max. Öten összefordulnánk, és imádkoznánk ezért. Kérnénk az Urat, hogy segítsen látni, hogy mi az, ami nekem van, amit én tudok adni. Imádkozunk ezért a 8 napos ünnepség sorozatért. Imádkozunk az előadókért, imádkozunk a gyülekezetünkért, az érdeklődőkért, a városért, és azért, hogy ez ne egy program legyen, amit végigcsinálunk. Ne egy olyan dolog legyen, mint amivel itt indult ez az üzenet, hogy esetleg érezni fogják emberek, hogy na hát most biztos jó hangulatban van a baptista gyülekezet, most kérünk tőlük valamit, mert hát hogy ünnepelnek. Hogy ne ez legyen, hanem az legyen, hogy azt mondjuk, hogy figyeljetek, mi nem tudunk adni egy csomó mindent, de amit tudunk adni, azt szeretnénk adni. És hogy készek vagyunk, itt vagyunk. Kérlek most benneteket, hogy 3-4-5-en forduljunk össze, aki úgy van, hogy vendégünk, és ő esetleg nem szokott hangosan imádkozni, lehet csöndben is imádkozni, tehát senki felé nem kényszerűség ez, de legyen most ez az imádság ideje. Van most erre egy 5-10 perc, hogy kiáltsunk az Úrhoz, hogy tudjuk adni azt, amink van. És imádkozunk egymásért, hogy legyen bátorságunk, hitünk, hogy az Úr használni akar bennünket, és a végén majd egy imádsággal én fogom lezárni mindezt. Istenünk, itt vagyunk most előtted, és hálát adunk azért, hogy megismerhetünk téged, hálát adunk azért, hogy megismerteted velünk az evangéliumot, és hogy kiragadtál minket a régi életünkből, a gonoszságból, és hogy téged követhetünk. Köszönjük, Uram, a szabadságot, köszönjük, Uram, a békességet, köszönjük, Uram, az egységet, amit adtál nekünk. Köszönjük, Uram, hogy ismerhetünk téged. És köszönjük, hogy ezt a hatalmas kincset, ezt elrejtetted belénk. És Uram, jövünk most eléd bocsánattal, hogy sokszor próbáltunk olyasmit adni, ami nincs nekünk. Próbáltunk olyan dolgokat tenni, amit ez a világ is tud adni. Uram, kérünk most téged, hogy nyisd fel a mi szemünket, és mutasd meg nekünk azt a hatalmas kincset, amit elrejtettél bennünk, amit mi igazán tudunk adni. A te ismereted, a te erődet, a te gyógyításodat, a te szabadításodat, a te üzenetedet. Uram, kérlek, hogy töltsél be bennünket a te lelkeddel, hogy így élhessünk. És most, amikor majd kilépünk az imaházból, akkor valódi istentiszteletet éljünk, hogy rólad beszéljünk, és téged szolgáljunk. És kérünk most téged ezért a ünnepi hétért, hogy áld meg, Uram, az előadókat, áld meg, Uram, mindazokat, akik itt lesznek, áld meg a mi közösségünket, hogy csodák történjenek, és emberek szabaduljanak meg bűneikből, emberek gyógyuljanak meg, és emberek ismerjenek meg téged. Hálát adunk, Uram, azért, hogy ilyen csodálatos küldetést adtál nekünk. Szeretnénk ebben szolgálni neked. Ámen. Amen.